Tim azt állítja, hogy Mrs. Ottenburn ivott. Igaz ez? Poirot bólintott. Ó, szegény asszony! Sóhajtott fel Mrs. Allerton. Nem szabad elítélnünk. Ennek a kislánynak viszont borzalmas élete lehetett. Borzalmas is volt, madám. De ő minden megpróbáltatás ellenére is büszke és hűséges maradt. Igen, ez tetszik nekem. Ez a hűség, úgy értem. Manapság nem éppen divatos fogalom. Különös ez a lány. Büszke, tartózkodó, makacs, és minden mögött hihetetlenül melegszívű. Látom, jó kezekbe helyeztem őt, madám. Persze, ne aggódjon, majd én gondját viselem. És Rosalie is meghatóan ragaszkodik hozzám. Ezzel Mrs. Allerton a kabinjába vonult, Poirot pedig visszatért a gyilkosság színhelyére. Cornélia még mindig a folyosón állt. Tágra nyílt szemmel kérdezte. Én ezt nem értem, Monsieur Poirot. Hogyan menekülhetett el a gyilkos anélkül, hogy mi észrevettük volna? Tényleg? Hogyan? Visszhangozta Jacqueline. Legyintett Poirot. Nincs ebben varázslat, mademoiselle. A gyilkos három megoldás között választhatott. Jacqueline zavartan nézett rá. Három közül? Kérdezte. Mehetett jobb felé, mehetett bal felé, de más lehetőségről nem tudok. Rázta meg a fejét értetlenül Cornélia is. Jacqueline összevont szemöldökkel gondolkozott. Azután felderült az arca. Hát persze! Ezen a szinten csak két irányba menekülhetett, de megfeledkezünk a függőleges irányról, azaz, hogy felfelé nem mehetett, de lefelé igen. Helyes az elgondolása, mademoiselle, mosolygott rá Poirot. Ostoba tökfilkó vagyok, de még mindig nem értem, sopánkodott Cornélia. Monsieur Poirot úgy érti, magyarázta Jacqueline, hogy a gyilkos átmászhatott a korláton, és leugorhatott az alsó fedélzetre. Jóságos ég! Kapkodott levegőért Cornélia. Ez sohasem jutott volna az eszembe. De akkor rettenetesen gyorsnak kellett lennie, lehetséges ez egyáltalán? Egészen könnyen, szólt közbe Tim Allerton. Ne felejts el, ilyenkor mindig számolni lehet a váratlan sok hatással. Az emberek hirtelen lövést hallanak, és néhány másodpercig szinte mozdulni sem tudnak. Ön így tapasztalta, Monsieur Allerton? Igen, így. Én magam is, mint egy kőbálvány, úgy álltam ott jó 5 másodpercig. Csak azután kezdtem futni a lövés irányába. Rász lépett ki Bessner kabinjából, és hivatalos hangon rájuk szólt. Megkérem önöket, valamennyien menjenek arrébb. Szeretném kihozni a holttestet. Mindenki engedelmesen félrehúzódott. Poirot is velük tartott. Soha életemben nem fogom elfelejteni ezt az utat. Súgta neki szomorúan Cornélia. Három gyilkosság. Olyan, mint egy rémálom. Ferguson mellettük állt, és akaratlanul is hallotta, amit Cornélia suttogott. Gorombán rászólt a lányra. Ez csak a túl civilizáltság miatt hiszi. Nézze meg a keleti népeket. Ők tudják, hogy kell a halált felfogni. Szinte figyelemre méltó kis incidens. Az egészen más, jelentette ki Cornélia. Azok a szerencsétlenek semmiféle nevelésben nem részesülnek. Hál' Istennek, a maga híres nevelése az oka, hogy elsorvadt a fehér ember. Vegyük például az amerikaiakat. Agyon kulturálják magukat. Egyszerűen undorító. Tartok tőle, hogy értelmetlen zagyvaságokat hord össze. Cornélia egészen elpirult. Én magam is jártam görög művészetre, meg reneszánszra, minden télen, sőt a történelem híres asszonyai tárgyat is fölvettem. Görög művészet, nyögött fel Ferguson. Reneszánsz! A történelem híres asszonyai. Hallani se bírom magát. A jövő számít, ember, nem a múlt. Három asszony meghalt ezen a hajón. Na és, kinek hiányoznak? Linné Doyle a pénzével? A francia lány, az a kis stílű parazita? Vagy Mrs. Ottenburn? Ostoba vén bolond. Gondolja, hogy bárkit is komolyan izgat, hogy halottak vagy sem? Én nem hiszem. Szerintem egyikét sem kár. Nagyon téved! Cornélia hirtelen kitörése mindnyájukat váratlanul érte. És én sem bírom hallani magát, mert maga úgy beszél, mintha senki más nem volna fontos a világon, csak maga. Én sem szerettem Miss Ottenbornt, különösebben, de a lánya mindig barátságos volt velem, és őt rettenetesen letörte az anyja halála. A francia lányról nem tudok sokat, de biztosra veszem, hogy valaki valahol őt is szerette. Linné Doyle pedig, nos, mindentől függetlenül, ő igazán kedves teremtés volt. És ezen kívül olyan szép, hogy amikor belépett valahova, elakadt az ember lélegzete, ha csak ránézett. Én csúnya vagyok, tudom, de éppen emiatt tanultam meg annyira értékelni a szépséget. Linné olyan szép volt, mint bármi a görög művészetben. És amikor valami szép elpusztul, az veszteség a világ számára. Érti? Mr. Ferguson megrökönyödve lépett hátra. Aztán mindkét kezével a hajába markolt, és vadul tépni kezdte. Feladom! Lihegte. Maga elképesztő! Magában szikrája sincs a természetes női rosszindulatnak! Fejét Poirot felé fordította. Tudja, hogy Cornélia apját, Linné Ridgeway, öregje tette tönkre? Az ember azt hinné, hogy fogcsikorgatva tűri, hogy a gazdag örökös, igaz gyöngyökbe és legújabb párizsi modellekbe öltözködve pompázon előtte nap mint nap, de nem, az áldozati bárány mindössze ennyit béget alázatosan, hát nem gyönyörű, tám még csak nem is haragszik rá. De haragudtam rá, pirult el Cornélia. Egy pillanatig. Tudják, apa valahogy azért halt meg, mert elcsüggett. Úgy érezte, semmi sem sikerül neki. Egy egész pillanatig haragudott. A keservit! Cornéliának rosszul esett a gúnyolódás. Miért? Nem maga hányta a szemünkre az előbb, hogy nem a múlt számít, hanem a jövő. Mindez a múlté, nem igaz? Vége! Elmúlt! Jó. Nyert. Elismerem. Jelentette ki Ferguson. Cornélia Robson maga az egyetlen kedves nő, akivel valaha is találkoztam. Hozzám jön feleségül? Ne beszéljen ostobaságokat. Nem, ez egészen komoly ajánlat. Még ha a detektívek nagy öregje jelenlétében teszem is meg. Így legalább Monsieur Poirot a tanúm, hogy önként megkértem a kezét, ezen nő nemű lénynek. Elveim ellenére, ugyanis nem hiszek a nemek közötti jogi szerződésekben. Mivel azonban Cornélia életcélja nyilván a házasság, hát legyen házasság. Gyerünk, Cornélia, mondjon igent! Maga egyszerűen nevetséges. Cornélia fülig vörösödött. Miért? Nem akar hozzám jönni? Maga nem beszél komolyan. Ezt a javaslatomra érti, vagy általában? Mindkét értelemben, de főleg a jelleméről beszélek. Maga mindent komoly dolgot kinevet. Nevelés és kultúra és halál. Semmit sem jelent a maga számára. Maga nem megbízható. Hirtelen elhallgatott, újra elpirult, majd sarkon fordult, és ott hagyta őket. Ferguson utána bámult. Micsoda lány! Fogadni mernék, hogy mindezt így is gondolja. Olyan férfit akar, aki megbízható. Megbízható! Hű, te jó Isten! Kíváncsian nézett Poirotra, de az nem szólt semmit. Mi van magával, Monsieur Poirot? Nagyon elhallgatott. Csak gondolom, barátom, csak gondolom, meditáció a halálról. A végtelen halál, írta Hercule Poirot, a közismert detektív kitűnő monográfiája. Monsieur Ferguson maga elképesztően szemtelen. Meg kell bocsásson nekem. Szeretem megtámadni a hivatalos intézményeket. És engem hivatalos intézménynek tart? Pontosan. Hogyan vélekedik a lányról? Miss Robsonról? Igen, róla. Szerintem rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. Szerintem is. Talpra esett lány. Amolyan szelíd, szende típusnak látszik. Pedig tud merész és határozott lenni is. A pokolba is. Nekem kell ez a lány. Talán az volna a legjobb, ha belekötnék az öreg asszonyba. Ha ő ellenem fordul, az talán megtöri a jeget, Cornélia és én köztem. Megfordult, és bement a panorámás szalomba. Miss von Schuyler szokásos helyén a sarokban ült és kötögetett. Még az átlagosnál is gőgösebben tartotta a fejét. Ferguson hosszú lépteivel egyenesen feléje tartott. Nyomában Poirot is belépett. Igyekezett feltűnés nélkül valamivel távolabb leülni, és úgy tett, mintha egy képes újság böngészésébe temetkezne. Jó napot, Miss von Schuyler! Az idős hölgy lassan ráemelte a tekintetét, majd újra a kötését kezdte vizsgálgatni. Jó napot, morogta barátságtalanul. Figyeljen ide, Miss von Schuyler! Valami roppant fontos dologról akarok beszélni magával, és pedig arról, hogy feleségül akarom venni az unokahúgát. Miss von Schuyler fonal gombolyagja a padlóra esett, és villámgyorsan végigurult a szalonon. Bizonyára elment az esze, fiatal ember, közölte dühösen. Szó sincs róla. Eltökélt szándékom, hogy feleségül vegyem. Már meg is kértem a kezét. Miss von Schuyler hűvösen végigmérte, olyan elméleti érdeklődéssel, ahogyan egy különleges rovarfajtát vesz szemügyre az ember. Valóban? Feltételezem, hogy Cornélia nyomban rendre utasította. Kikosarazott. Ez csak természetes. Egyáltalán nem természetes. És addig fogom rágni a fülét, amíg bele nem egyezik. Biztosíthatom önt, uram, hogy megteszem a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy unokahúgomat a további zaklatásaitól megmenekítsem. Miért? Mi kifogása ellenem? Miss von Schuyler válasz helye csupán felhúzta szemöldökét, és erőteljesen maga felé ránkatta a fonal gombolyagot, jelezve, hogy a kihallgatásnak vége. Ugyan már, makacskodott Ferguson, mi kivetni valót talál rajtam? Az ember azt hinné, hogy ez eléggé nyilvánvaló. Nem tudom a nevét. Ferguson! Mr. Ferguson! Miss von Schuyler látnivalóan még a nevét is visszajogva ejtette ki a száján. Csodálom, hogy egyáltalán felmerült magában az ötlet. Úgy érti, hogy nem vagyok elég jó neki? Feltételeztem volna, hogy erre magától is rájön. Milyen szempontból nem tart eléggé jónak? Ezt a kérdést az idős hölgy már válasza sem méltatta. Van két lábam, két kezem, jó egészségnek örvendek, és ostoba sem vagyok éppen. Akkor hát mi nem tetszik? Létezik olyan fogalom is, amit a társadalmi rang. Mr. Ferguson. A társadalmi rang ostobaság. A forgóajtó megmozdult, Cornélia jelent meg. Kis hián földbe gyökerezett a lába, amikor meglátta, hogy félelmetes nagynénje a kérőjével társalog. Jöttére Ferguson odafordult, elvigyorodott és rákiáltott. Jöjjön ide, Cornélia! A leginkább hagyománytisztelő módon szeretném megkérni a kezét. Cornélia! Recsegett Miss von Schuyler. Te bátorítottad ezt a fiatal embert? Én? Nem. Dehogy. Nem kifejezetten. Szóval úgy értem, hogy... Hogy érted? Nem bátorított, sietett a halálra rémült lány segítségére Ferguson. Én közeledtem ő hozzá. Nem küldött el gorombán, mert ahhoz túlságosan jó szívű. Cornélia, a nagynénye úgy véli, hogy nem vagyok elég jó magához. Ez mellesleg igaz, csak éppen nem úgy, ahogy a nő gondolja. Az én jellemem természetesen nyomába sem léphet a magáénak, de a nénikéje arra céloz, hogy társadalmilag nem vagyunk azonos szinten. Cornélia pontosan úgy gondolkozik, ahogyan én. jelentette ki dőfösen Miss von Schuyler.
Valóban?
Nézett Ferguson fürkészve a lányra. Ezért nem akar feleségül jönni hozzám? Cornélia fülig elpirult. Nem ezért. Ha szeretném magát, a felesége lennék függetlenül a társadalmi rangjától. De nem szeret? Azt hiszem maga egyszerűen kiállhatatlan. Ahogyan beszél, amiket mond. Sosem találkoztam magához hasonló emberrel. Én... Könnyeivel küzdve kirohant a helyiségből. Mindent egybevetve nem is rossz kezdet. Dőlt hátra a széken Ferguson. A mennyezetet bámulva fütyörészni kezdett, csontos lábait keresztbe tette, és könnyedén megjegyezte. Ezentúl Schuyler néninek szólítom magát. Miss von Schuyler megremegett a dütöl. Ha nem hagyja el azonnal a termet, uram, az stewarddal dobatom ki. Fizettem a jegyemért, válaszolt Mr. Ferguson, úgyhogy semmiképpen nem küldhet ki egy nyilvános helyiségből, de lássa, kivel áll szemben, s halkan dúdolni kezdte. Jó-hó-hó, és egy üveg rum. Majd kényelmesen az ajtóhoz sétált, és kiment. Miss von Schuyler fuldokolt a méregtől. Nehézkesen talpra állt, mire Poirot tüstént kibújt a magazin fedezékéből, felugrott és gálánsan visszavitte az elgurult fonal gombolyagot. Köszönöm, Monsieur Poirot. Ha megtenné, hogy ide küldi Miss Bowers-t, egészen kimerültem. Ez az arcátlan fiatalember... Tartok tőle, hogy elég különc természet, hagyta rá Poirot. De az egész család ilyen. Tönkre is mentek, persze. Mindig is hajlamosak voltak rá, hogy lándzsát szegezve rohanjanak a szélmalom ellen. Majd még hanyagul hozzátette. Bizonyára ön is felismerte. Felismertem? Fergusonnak hívja magát. És a modern gondolatai miatt... A címét sem használja. A címét? Miss von Schuyler hangja reszelősé vált. Hát hogyne? Ő az ifjú Lord Devlish. Aranykádban fürödhetne. Ehelyett kommunista lett Oxfordban. Miss von Schuyler arcán látványosan küzdöttek egymással az ellentétes érzelmek. Ezt ő mióta tudja, Mr. Poirot? A kis belga vállat vont. Láttam egy képet valamelyik lapban, és feltűnt a hasonlóság. Aztán találtam egy pecsétgyűrűt nemesi címerrel. Biztosíthatom önt, madám, nem kétséges, hogy igazam van. Magában jót mulatott az idős hölgy látható belső vívódásán. Miss von Schuyler végül erőt vett magán, és előkelő főbólintással búcsút vett. Végtelenül lekötelezett, Monsieur Poirot. Kivonult a szalomból. Poirot mosolyogva nézett utána, majd leült, és elkomolyodva újra átgondolta az elmúlt néhány nap eseményeit. Időnként bólintott. Méui! Szólalt meg végül fennhangon. Minden egybevág. A belépő rász még mindig ott találta. Nos, Poirot, mi a helyzet? Penningtonnak 10 percen belül itt kell lennie. Magára bízom az egészet. Poirot felugrott. Előbb azonban hívassa ide nekem az ifjú Fantorfot. Fantorfot? Az ezredes meglepetten húzta fel a szemöldökét. Igen, hozza a kabinomba. Rász bólintott és elindult. Poirot pedig a kabinja felé tartott. Amikor néhány perc múlva az ezredes és a fiatalember megérkeztek, Poirot hellyel és cigarettával kínálta őket. Monsieur Fantorf, kezdte azután, térjünk a tárgyra. Észrevettem, hogy ugyanolyan nyakkendőt visel, mint az én kitűnő Hastings barátom. Hagyományos angol nyakkendő. Pontosan, Bizonyára megérti, hogy idegen létemre valamelyest módonban állt megismerni az angol mentalitást. Tudom például, hogy bizonyos dolgoknak úgy kell lenni, másoknak viszont nem szabad előfordulni. Ezt manapság egyre kevesebben vallják, uram, mosolyodott el Jim Fantoff. Valószínű, de azért a szokás nem vész ki teljesen. A hagyományos iskolai megkötések megmaradnak, akár szó szerinti értelemben egy nyakkendőre, akár elvontan társasági viselkedésre vonatkoztatjuk őket. És bizonyos dolgokat, tapasztalatból tudom, ezek a hagyományok nem engedélyeznek. Így például nem engedélyezik, hogy valaki kérdezetlenül beleszóljon mások magánbeszélgetésébe, különösen, ha nem ismeri azokat az embereket. Fantorf csak bámult. Nemrégiben azonban, folytatta Poirot, ön pontosan ezt tette. Bizonyos személyek bizonyos üzleti ügyekről tárgyaltak halkan a panorámás szalomban. Ön elsétált mellettük azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy kihallgassa, miről is beszélnek, majd kisvártatva megfordult, és gratulált egy hölgynek. Madame Simon Doyle-nak, a józan üzleti hozzáállásához. Jim Fantorf fülig elvörösödött. Poirot azonban nem várta meg, hogy közbeszóljon. Na már most, Monsieur Fantorf. Ez a viselkedés szöges ellentétben áll egy olyan ember viselkedésével, aki ugyanolyan nyakkendőt visel, mint az én Hastings barátom. Hastings maga a megtestesült finomság, és inkább meghalna, sem hogy valami ehhez hasonlót tegyen. Ezek után, ha ezt a kis incidenst összekapcsolom azzal, hogy ön túl fiatal még ahhoz, hogy ilyen drága nyaralást engedhessen meg magának, lévén egy vidéki ügyvédi iroda alkalmazottja, és minden bizonnyal nem keres sokat, valamint azzal, hogy semmilyen nemrégiben lezajlott betegség nyomait nem viseli magán, ami esetleg szükségessé tehetne egy ilyen hosszabb külföldi utat, akkor magától adódik a kérdés, amit most önnek feltenni szeretnék. Mi az oka az ön egyiptomi luxus utazásának? Jim Fantorf hátravetette a fejét. Nem tartozom önnek beszámolóval, Monsieur Poirot. Véleményem szerint önnek teljesen elment az esze. Nem. Nem ment el az eszem. Ellenkezőleg, nagyon is épelmélyű vagyok. Hol is van az ön cége? Northamptonban, ami nem esik messze Woodhalltól. És milyen beszélgetést próbált kihallgatni? Jogi iratokról tárgyaltak éppen. Végül mire célzott megjegyzésével, melyet a zavar és feszélyezettség nyilvánvaló jeleivel tett meg. Célja az volt, hogy megóvja Madame Doyle-t attól, hogy bármilyen dokumentumot elolvasás nélkül aláírjon. Egy pillanatra elhallgatott. Ezen a hajón gyilkosság történt, majd az első gyilkosságot követően rövid időn belül két újabb. Ha most még azt is közlöm önnel, hogy a fegyver, melyel Mrs. Ottenbart megölték, a monsieur Andrew Pennington tulajdonát képező revolver, akkor bizonyára meg fogja érteni, hogy kötelessége elmondani mindent, amit tud. Jim Fantorp hosszú percekig némán ült. Különös utakon közelíti meg a végső célját, Monsieur Poirot, szólalt meg végül, de megértem és tudomásul veszem a szempontját. Csak az a baj, hogy semmiféle konkrét információval nem szolgálhatok. Úgy érti, hogy csak sejtésekre támaszkodik? Igen. És ezért úgy érzi, indokolatlan lenne vádaskodni? Jogi értelemben nyilván igaza van, de jelenleg nem jogi esetről tárgyalunk. Rász ezredes és jó magam egy gyilkos leleplezésén fáradozunk. Bármi értékes lehet, aminek ebben a hasznát vehetjük. Jim Fantorf ismét gondolkozott egy ideig. Helyes, jelentette ki. Mit kívánnak tudni? Miért jött erre az útra? Nagybátyám, Mr. Carmichael, Mrs. Doyle angliai ügyvédje küldött. Ő intézte Mrs. Doyle csaknem valamennyi jogi ügyét. Mint ilyen gyakran levelezett Mr. Andrew Penningtonnal, aki Mrs. Doyle amerikai ügyeit intézi. Bizonyos apróbb jelek, amiket most nem sorolok fel, arra utaltak, hogy a dolgok nem egészen úgy folytak, ahogyan kellett volna. Egy szóval, szólt közbe Russ, a nagybátyja gyanakodott, hogy Pennington csaló. Jim Fantorf alig észrevehetően elmosolyodott és bólintott. Kissé talán nyersebben fogalmaz, mint én tenném, de lényegében helytálló, amit mond, uram. Nagybátyám bizalmatlanságát csak növelték különböző ürügyek, amiket Pennington felhozott, azok a tetszetős magyarázatok, melyekkel a rendelkezésére álló tőke befektetését indokolta. Ez azonban sokáig csupán ködös gyanú maradt. Időközben Miss Ridgeway váratlanul férhez ment, és nászútra Egyiptomba utazott. A házasság hírére nagybátyám kissé megkönnyebbült, mivel tudta, hogy visszatérése után Mrs. Doyle az egész hagyaték fölött átveszi a rendelkezés jogát. Gyanakvása azonban megújulva támadt fel, amikor Mrs. Doyle levelet írt neki Kairóból, melyben mellékesen megjegyezte, hogy véletlenül összefutott Andrew Penningtonnal. Nagybátyám biztosra vette, hogy Pennington, talán ekkora már reménytelenül belegabajodva a sikertelen spekulációba, megpróbál olyan papírokat aláíratni Mrs. Doyle-lal, melyek fedeznék saját sikkasztását. Mivel nagybátyám konkrét bizonyítékkal nem rendelkezett, meglehetősen nehéz helyzetbe került. Egyetlen megoldás kínálkozott mindössze. Engem küldött ide repülőn, a megfelelő utasításokkal, hogy derítsem ki, honnét fúj a szél. Az volt a feladatom, hogy tartsam nyitva a szemem, és ha szükséges, lépjek azonnal akcióba. Biztosíthatom önöket, uraim, hogy soha nem teljesítettem kellemetlenebb megbízatást. Ami azt illeti, azon a napon is, amit ön említett az imént, faragatlan tuskóként kellett viselkednem. Pocsék érzés volt, de egészében véve az eredménnyel meg voltam elégedve. Úgy érti, hogy sikerült felkeltenie Madame Doyle gyanakvását? Kérdezte Russ. Nem is erre gondolok. Inkább arra, hogy Pennington ettől megijedt. Biztosra vettem, hogy legalábbis egy ideig nem próbál hasonló trükkökkel előállni, és reménykedtem, hogy sikerül annyira összebarátkoznom a Doyle házaspárral, hogy valamilyen módon figyelmeztethessem őket. Őszintén szólva, Simon Doyle-on keresztül szándékoztam ezt végrehajtani. Mrs. Doyle-t az üzleti ügyek olyan erősen kötötték Penningtonhoz, hogy reménytelen lett volna közvetlenül vele próbálkoznom. Több sikerrel kecsegtetett, ha a férjén keresztül közelítem meg. Russ bólintott. Még egy kérdésben szeretném az őszinte véleményét hallani. Hajolt előre székén Poirot. Ha azon volna, hogy egy csalást csímítson el valahogy, áldozatául Madame, avagy Monsieur Doyle-t választaná szívesebben. Becsukott szemmel is Doyle-ra szavaznék. Mosolyodott el halványon Fantorp. Linné Doyle mindig is kitűnő érzékkel nyúlt az üzleti dolgokhoz. A férjelől már nem mondhatom el ugyanezt. Ő mindenkiben vakon megbízna, és bármikor bármit aláírna. Mellesleg ezt ő maga is megerősítette. Egyetértek önnel. Poirot hátradőlt, majd az ezredesre nézett. Ez motivációnak bőven elég. Mindez azonban csak puszta gyanú, találgatás, szögezte le még egyszer Jim Fantorp, és nem bizonyíték. Gyerekjáték, legyintett Poirot, majd mi szerzünk rá bizonyítékot. Hogyan? Talán magától Penningtontól. Fantorf kétkedően rázta meg a fejét. Bár így volna, nem vennék mérget rá, hogy sikerülni fog. Russ az órájára pillantott. Bármelyik percben itt lehet. Fantorf éltett a célzásból, felállt és kiment. Alig haltak el léptei a folyosón, amikor Pennington megjelent. Maga volt a megtestesült udvariasság. Állkapcsa talán egy kicsit feszesebben ugrott előre a kelleténél, és szemei is óvatosan cikráztak körbe. Ám ettől eltekintve észrevehetetlen volt a mosolygó, joviális külső mögött az ugrásra kész, tapasztalt ellenfél. Nos, uraim, tárta szét a karját, én hol vagyok? Kényelmesen helyet foglalt, és érdeklődve figyelte őket. Azért kértük önt, Monsieur Pennington, hogy fáradjon ide, kezdte Poirot, mert világos, hogy önnek különleges és közvetlen érdekeltsége van ebben az ügyben. Valóban? Pennington szemöldöke megemelkedett. Hát persze, válaszolt barátságosan Poirot. Hiszen ön Linné Ridgewight gyermekkora óta ismerte. Vagy úgy? Az amerikai arca megenyhült. Elnézését kérem, nem értem világosan, hogy erre céloz. Igen, miként ezt már délelőtt is elmeséltem. Linné még aranyos kis kezes lábasban mászkált négy kézláb, amikor megismertem. Ön közeli kapcsolatban állt az édesapjával, jól tudom? Igen. Melhiz Ridgewey és én jó barátok voltunk, nagyon jó barátok. És ez a kapcsolat annyira szorosnak bizonyult, hogy Melhiz Ridgewey halála előtt önt jelölte ki, hogy leánya pénzügyeiről gondoskodjék, illetve annak nagykorúságáig a hatalmat, örökséget kezelje. Ez talán kissé leegyszerűsített fogalmazás, de végül is erről van szó. Pennington szemében újra megjelent az éberség. Következő megjegyzése pedig még ennél is óvatosabban hangzott. Természetesen nem egyedül foglalkoztam ezzel az örökséggel. Mások is dolgoztak mellettem. És ezek az urak élnek még? Ketten már nem. De a harmadik, Mr. Stendhal Rockford, kitűnő egészségnek örvend. Ő az ön partnere? Igen. Mademoiselle Ridgewey, ha jól tudom, házassága idején még nem volt nagykorú. Jövő júliusban töltötte volna be a 21-et. És ha addig nem megy férhez, akkor ezután vette volna át a közvetlen irányítást a pénzügyek fölött? Igen. De az esküvője felgyorsította az eseményeket. Pennington állkapcsa megfeszült, és hirtelen előreugrott. Már elnézést, uraim! De tulajdonképpen mi közük önöknek mindehhez? Ha nincs kedve válaszolni a kérdéseinkre, ez nem kedv kérdése. Fütyülök rá, hogy mire kíváncsiak, de nem értem, hogy kötődik mindez a tárgyhoz. Ugyan, Monsieur Pennington. Poirot előrehajolt, szeme elszürkült, akár a maskáé. A lehetséges motivációkat kutatjuk. Önnek kell tudnia a legjobban, hogy anyagi természetű okok milyen gyakran merülnek fel ilyen esetekben. Ridgewey végakarata szerint, közölte az amerikai barátságtalanul, Linné szabadon rendelkezhetett vagyonával 21. életév betöltése után, vagy, amennyiben azt megelőzően férhez megy, korábban is. Minden feltétel nélkül? Minden feltétel nélkül? És ez valóban milliókat jelent? Valóban. Akkor az ön és az ön üzlettársának felelőssége egészen rendkívüli, mondta szeliden Poirot. Számunkra a felelősség mindennapos dolog, válaszolt kurtán Pennington. Nem aggódunk miatta különösképpen. Érdekes. Ez a rövid kis szó, mintha Pennington elevenébe vágott volna. Mi az ördögöt akar ezzel mondani? Poirot őszintén felelt. Csak azon tűnődöm, Monsieur Pennington, vajon Linné Ridgewey váratlan házassága nem okozott-e némi zavart az ön hivatalában? Zavart? Ó, igen, zavart. A pokolba is mire célozgat? Végső soron roppant egyszerű. A kérdés az, vajon Linné Doyle pénzügyei tökéletes rendben vannak-e? Pennington felállt. Na, ebből elég. Ami sok, az sok. És indult az ajtó felé. De előbb azért válaszol a kérdésemre. Tökéletesen rendben vannak, vágta rá Pennington. Akkor vajon miért ijedt meg annyira Linné Ridgewey férhez menetelének hírétől, hogy az első hajóval Európába jött, és megrendezte ezt az állítólagosan véletlen találkozást Egyiptomban. Pennington visszalépett. Újra ura volt önmagának. Ostobaságokat fecseg össze-vissza. Mielőtt Kairóban találkoztunk, azt sem tudtam, hogy férhez ment. Én voltam a legjobban meglepve. A levele egy nappal azután élt New Yorkba, hogy én eljöttem. továbbították nekem, és egy héttel később kaptam kézhez. A Kármanikon jött, úgy mondta, ugye? Igen. És a levél azután ért New Yorkba, hogy a Kármanik elindult? Még hányszor ismételje meg magának?
Különös,
mondta válasz helyett Poirot. Miért volna különös? Azért, mert a bőröngyein nem láttam a Kármanik csomagfelvevő címkéjét. Egyetlen friss címke van rájuk ragasztva, és ez a Normandié. A Normandi viszont, ha jól emlékszem, két nappal a Kármanik után futott ki New Yorkból. Az amerikai zavartan pislogott maga elé. Nézze, Mr. Pennington, szólt közbe Rász. Jó okunk van azt hinni, hogy a Normandin kelt át az óceánon, és nem a Kármanikon, amint állította. Ebben az esetben azonban Mrs. Doyle levelét még New Yorkban meg kellett kapnia. Nincs értelme tagadnia, már csak azért sem, mert mi sem könnyebb, mint ellenőriztetni az utaslistát a hajózási társaságnál. Pennington szórakozottan egy szék után nyúlt és leült. Arca kifejezéstelenül meredt a semmibe. A maszk mögött azonban egymást kergették fejében a gondolatok, és a következő lépéseket próbálta kitalálni. Uraim, elismerem, kifogtak rajtam. Úgy igaz, ahogy mondják. De megvoltak az okaim, amiért úgy cselekedtem, ahogy végül cselekedtem. Erről nincsenek kétségeink, vágta rá Rász Kurtán. És ha ezeket kiszolgáltatom önöknek, számítanom kell a diszkréciójukra. Megbízhat bennünk, de természetesen a tények ismerete előtt semmit nem ígérhetek. Nos, sóhajtott fel Pennington, akkor legjobb, ha töredelmesen bevallok mindent. A helyzet az, hogy Angliában valami disznóság történt Linné pénzével. Ez érthetően akasztott engem. Levelezéssel ilyen természetű dolgokat nem lehet kideríteni. Egyetlen dolgot tehettem. Átjöttem, hogy a saját szememmel győződjek meg a tények állásáról. Mit ért pontosabban disznóság alatt? Alapos okon van feltételezni, hogy Linnét becsapják. Kicsoda? Az angol ügyvédje. Magától értetődően az ilyesféle vádakkal nem lehet csak úgy dobálózni. Ezért úgy határoztam, hogy átjövök, és személyesen nézek a dolgok után. Ez valóban éber és gondos munkájának ékes bizonyítéka, Mr. Pennington. De ha így történt, miért ez a kis csalás a meg nem kapott levéllel? Uraim, tárta szét kezét az amerikai, nem ronthattam rá egy nászúton levő házaspárra anélkül, hogy erre valami okot meg ne nevezzek. Azt sütöttem ki, hogy legjobban hangzik a véletlen találkozás. Nem beszélve arról, hogy semmit sem tudtam a férjről, aki esetleg szintén benne lehetne a buliba. Azaz voltaképpen nem saját érdekében cselekedett így, hanem puszta segíteni vágyásból. Szögezte le szárazon Rász. Ön fogalmazott így, ezredes. Csend támadt. Rász Poirotra pillantott. Az előre dőlt, és minden egyes szót megnyomva mondta, Monsieur Pennington, egyetlen szót sem hiszünk el a meséjéből. Mi a fenét nem hisz ezen? És mi a fenét hisz egyáltalán? Azt hiszük, hogy Linné Redzsevej váratlan házassága önt anyagilag rossz helyzetbe hozta. Ön lóhalálában ide sietett, hogy megpróbáljon valamiféle kivezető utat találni a bajból, azaz időt nyerni. Ez a terve megbukott, miután sikertelenül igyekezett Madame Doyle aláírását kicsikarni bizonyos dokumentumokra. Ezek után, amikor felfelé hajóztunk a Níluson, Abu Simbel szikláinál ön meglazított egy sziklatömböt, ami lezuhant, és alig tévesztette el a kiszemelt áldozatot. Maga megőrült! Azt hiszük továbbá, hogy hasonló körülmények álltak elő a visszafelé vezető út során is. Azaz, lehetőség nyílt rá, hogy eltegye Madame Doyle-t lábalól, egy olyan pillanatban, amikor halálával szinte teljes bizonyossággal egy másik személyre terelődne a gyanú. Ezen kívül nem csak hisszük, de tudjuk, hogy az ön revolverével ölték meg Mrs. Attenbert, amikor éppen megnevezni kívánta azt a bizonyos szemét, akiről teljes joggal hitte, hogy Linné Doyle és Louis Bourges meggyilkolásával vádolható. Az ördögbe is! Tört ki az amerikai, félbeszakítva Poirot szónoklatát. Hová akar kiukadni? Teljesen elment az esze. Mi jogból akartam Linné halálát? A pénzét nem én kaptam volna, hiszen a férj örököl mindent. Miért nem őt vádolják? Ő valóban nyert ezzel. Én nem. Doyle egyszer sem hagyta el a szalont aznap este, míg a lábába nem lőttek. Szólalt meg Ridegen Russ. Egy doktor és egy ápolónő, mindketten elfogulatlan és megbízható emberek, egybehangzó véleménye szerint a sebesülés után egyetlen lépést sem tudott tenni. Simon Doyle tehát nem ölhette meg a feleségét. Nem ölhette meg Louis Bourges-t. És végképp nem ölhette meg Mrs. Ottenburnt. És ön éppen úgy tudja, mint mi. Tudom, hogy nem ő tette. Pennington hangja valamelyest nyugodtabb lett. A kérdésem mindössze annyi. Miért pont az én nyakamba akarják varni, amikor semmi előnyt nem remélhetek Linné halálából? De hát, kedves uram! Poirot hangja leginkább egy